Egyre több olyan megnyilvánulást látni mostanában, amely alapján úgy érezhetjük, hogy mintha pallós jogot nyert volna az intolerancia. Sokszor ismeretlen emberek esnek egymásnak a legkisebb nézeteltérés miatt is, ráadásul nagyon gyakran nem a másik véleménye ellen hadakoznak, hanem egyenesen kétségbe vonják a sajátjukkal ellenkező vélemény létjogosultságát. Mai adásunk vendége tollal küzd az említett tendenciák ellen, ritka következetességgel. Demény Péter író és közíró, szervusz és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Arra kértelek, hogy a nyilvánosság állapotáról beszélgessünk, a magyar és a román nyilvánosság állapotáról. Vegyük előbb a magyart, és azt hiszem, hogy egy konkrét példa révén tudjuk ezt megközelíteni a leginkább. Itt volt tusványosan ez a egyébként nem kicsi incidensnek lehetne nevezni, a visszhangja volt nagyon nagy, tehát az, hogy ott egy közönségből egy nő kifütyülte a miniszterelnököt, amire többen tetlegesen bántalmazták. A mi beszélgetésünk, a mi témánk szempontjából milyen tanulságokat lehet vagy kell szerinted levonni az ott történtekből?
Hát én éppen most dolgozom egy ilyen blogbejegyzésen, amiben sok mindent felvettek, vagy több szempontot felvettek. Tehát egyrészt megdöbbent az, hogy sokan úgy viszonyulnak, mint egy foci meccshez, vagy nem is foci meccshez, hanem hát igen, különböző csapatok drukkereit emlegetik. Hogy ha elmegyek egy Újpest-Fradi meccsre, akkor számít csak arra, hogyha fradisták közé ülök, akkor levernek, hogyha az Újpestnek szurkolok. Tehát, hogy ilyen kétosztatú világban élnek, amit te is mondtál a felvezetődben, hogy oda a rajongók voltak hivatalosak e szerint a látásmód szerint, már mint tusványosra.
Holott ez normális módon nem lenne így, hát, vagy nem kellene így lennie, mert a miniszterelnök mindenkinek a miniszterelnöke.
Így van, pontosan ezzel akartam folytatni, hogy itt mégiscsak egy miniszterelnökről van szó, még csak nem is egy akármilyen politikusról. Na, de hát egy akármilyen politikus is a közéletben van, fel kell készülnie ilyen reakciókra. Azt örömmel láttam, hogy még jobboldali beállítottságú embernek a tollából is olvastam azt a megjegyzést, hogy de mi lett volna, hogyha kihívják, hogy mondja el, hogy miért fütyöl. Tehát, hogy ez valahogy reakcióképesség kérdése is, amihez elnézőbben viszonyulunk, hogyha nem egy miniszterelnökről és egy kétségtelenül tehetséges politikusról lenne szó. Hogyha nem róla lenne szó, akkor persze reagálhatna akárhogy, vagy azt mondanánk, hogy hát van, aki így reagál, van, aki úgy reagál. De hát neki meg kellett volna már tanulnia ezt. Valamiképpen arról is tanúskodik ez az incidens, hogy már megszokta, hogy a sajátjai között legyen, olyanok között, akik rajonganak érte. Hát ez az egyik meglátásom, a másik pedig ez a, lehet, hogy túlzok, vagy erősen fogalmazok, de hogy a brutalitásnak, meg az érzelgőségnek ez a problémátlan együttélése. Tehát egyfelől rajongunk, meg potyognak a könnyeink, hogy mi ott vagyunk, a fenyvesek, meg a hegyi levegő, meg a nem tudom minek a közepében. Másfelől, hogyha valaki kifejezi a véleményét, tehát az más kérdés, hogy hogyan, de kifejezi az ellenvéleményét, akkor rögtön rontunk neki, és amit te mondasz, hogy tetlegesen bántalmazták, az kiegészítendő azzal, hogy szóbelileg is bántalmazták. Tehát, hogy nem voltak sokan, akik valahogy ilyen moderátorként léptek volna oda.
Említetted azt a fajta reakciót, amit több felé lehetett olvasni, hát ugye elsősorban a Facebookon, de még újságcikkben is megjelent, hogy ha egy foci meccsen lett volna, és bement volna az ellen táborba, akkor számítania kellett volna a retorzióra, és hát ebben az esetben is tulajdonképpen, tehát ez egy párhuzam, hogy ebben az esetben is számítania kellett a retorzióra, tehát nem történt tulajdonképpen semmi váratlan, semmi természetellenes, azt hiszem, hogy így lehetne összefoglalni ezt a véleményt. De az én kérdésem az, hogy hogyan jött ki a foci az utcára, tehát az teljesen természetes volt eddig, hogy a stadionokon valóban így van, de miért viselkedünk úgy nem a stadionban, mint hogyha a lelátókon lennénk?
Hát ez megint az, amit mondani próbáltunk, hogy a minden magyar miniszterelnökkel, de a minden magyarba csak azért tendő bele, aki ugyanazt gondolja, mint mi és ő. Hát, hogyha valaki más gondol, akkor már ő nem magyar. Nem arról van szó, hogy esetleg baj lenne azzal, amit a miniszterelnök mond, hanem arról van szó, hogy azzal van baj, aki nem azt gondolja, amit a miniszterelnök. És ilyen értelemben valóban lement az utcára a foci, de tehát nyilván minden párhuzam sántít, de én azért érzem sántítónak, vagy hát ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen díszlépésesnek a párhuzamot tulajdonképpen, mert mégiscsak gondolkozni szoktunk akkor, hogyha politikusokat hallgatunk, vagy politikusok beszédein eltöprengünk. Tehát nem arról van szó, hogy látom, ahogy futnak a labda után, beadja a fejjel, nem tudom mi, hát ezen még biztos olyan is lenne, meg hát még én is olyan vagyok, aki azt mondaná, hogy még ezen is van mit gondolkozni, vagy szóval lehet hozzá reflexíven viszonyulni, de hát amikor az ember azt mondja, hogy hogyan kellene kinézzen a külpolitika, a belpolitika, az ország helyzete a régióban, az ország helyzete Európában, az ország helyzete a világon, a Magyarország és Románia viszonya, Magyarország és Erdély viszonya, stb. Hát ezek aztán pláne olyan dolgok, amelyeken van mit gondolkozni. Ehelyett azt látjuk, hogy gondold úgy, ahogy mi gondoljuk, vagyis ne gondolkozz, értsél egyet.
Mi lehet az oka ennek? Tehát, vagy honnan jön ez a késztetés, és másfelől pedig, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát hogyan meri valaki azt mondani, hogy nincs jogod azt gondolni, ami nem egyezik meg az én véleményemmel?
Nem tudom, hogy honnan jön, illetve hát feltevéseim vannak, hogy az is egy elég szomorú meglátás számomra, vagy felismerés, hogy sokanknak tulajdonképpen csak az volt a baj a diktatúrával, hogy azt egy román ember gyakorolta fölöttünk. Mint ahogy amott meg Magyarországon, mintha csak az lett volna a baj, hogy egy zsidó ember, ugye, mert e felé megy a retorika, vagy már nem is megy, hanem már meg is érkezett, hogy mindenki, aki akkoriban hatalmon volt, Kádártól Acélig, és akármeddig, erőig, mindenki zsidó volt. Tehát nem mi csináltuk a diktatúrát. A bűnök nem a mieink. Sok bűnös van, de egy se közülünk, mert mi tiszta lelkű, ártatlan tekintetű magyarok vagyunk. És holott szerintem az a baj a diktatúrával, hogy diktatúra volt. Egyszerűen az a baj, hogy diktatúra volt, és hogy a diktatúra nem jó, mert hogy valaki megmondja, hogy mit kell tennünk, és ugye hát akik még éltünk abban a 89 előtti időben, azok tudjuk, hogy már a végén mindent megmond. Tehát azt, hogy hány tojást tegyél, hogy hány deka vajat tegyél, hogy mennyi kenyér elég neked, és így tovább. Na most hát nyilván nem ez a helyzet, de gondolatilag ez a helyzet, vagy sokan szeretnék, ha ez lenne a helyzet, hogy végre már mondja meg valaki, hogy mit gondoljunk, végre már ültesse le azokat, akik más gondolnak. Mi nagyon szívesen segítünk ebben, hogy leültessük őket. Tehát, hogy visszatérve a kérdésedre, mintha nem lett volna elég ez a 30 év, illetve a 30 évnek a politikai impotenciája, mert hogy azért ne csak a maiakról beszéljünk, a politikai impotenciája és az átmeneti időszaknak ez a deficites kezelése, ez hozzájárult ahhoz, hogy az emberek megelégeljenek dolgokat, és azt mondják, hogy elég legyen, most már valaki mondja meg, hogy mi a jó, és valaki mondja meg, hogy mi a rossz, és ki a rossz, és kik a hazaárulók, és a többi.
Tehát akkor ez szerint inkább lentről jön ez a intolerancia hullám.
Hát nagyon azt mondanám, hogy lentről jön, igen. Ugye sokan média elemzők állítják azt is, de hát mindenki észreveszi, vagy elgondolkozhat az fölött, hogy a Facebooknak ez a kétosztatú szintén rendszere, tetszik, nem tetszik. Most persze ugye vannak ilyen mindenféle hangulati elemek, hogy na de hát az ezen belül van, hogy nevetünk rajta, vagy nem tudom mi, az még mindig ott van, hogy like, dislike. Tehát, hogy nem engedi meg már maga ez a Facebook sem az árnyalás, de hát ez is úgy van, hogy valamiképpen azért olyan jó találmány ez, mert nagyon megfelel egyfajta emberi gondolkodásmódnak, vagy minek, ami a mai időkre jellemző.
Mert hogy voltak még más kezdeményezések is a Facebookhoz hasonlóak, és azok viszont nem lettek népszerűek valóban. De viszont lentről jön, de megnyilvánulna-e, vagy megnyilvánulna-e ilyen méretekben, hogyha nem segítene rá a politika végül is?
Igen, hát biztos, hogy nem nyilvánulna meg, de tehát ez a rendszer, a demokrácia arról szól, hogy valahogy mi szavazzuk meg őket, nem? Nem mi esetleg nem az ilyenekre szavaznánk, de mégiscsak, tehát a többség ugye megszavazta a kétharmad, aztán mit tudom én hány százalék a kétharmadnak, meg stb., de mégiscsak a többség. Tehát, hogy, és akkor már a politikus a bársonyszékben, ahogy mondani szokták, és a tévékamerák előtt, és az évértékelő beszédben, és mindenki ismeri ezeket a gesztusokat, meg lehetőségeket, meg megnyilvánulási formákat, rátesz egy lapáttal, mert hát persze neki az a cél, hogy legközelebb megint megszavazza. Azt hiszem, hogy itt őszintességről vagy egyebekről nehéz beszélni, mert hogy ezek a dolgok bonyolultabbak, de kétségtelen, hogy van egy irányosított beszéd, ami pont erről szól, hogy ugye Brüsszel rossz, az idegen ügynökök. Hát egyébként, hogy visszautaljak egy korábbi válaszomra, ezekből a szólamokból is látszik, hogy mégiscsak mennyi köze van a mai beszédnek a 89 előtti beszédhez, hiszen akkor ugyanígy a rohadt kizsákmányolók, a bestiális külföld, és így tovább, ezek ott voltak a mindennapokban és a fülünkben. Csak akkor azt hittük, hogy ezek annyira hazug szólamok, és annyira elriasztanak bennünket, hogy többet soha nem akarunk hallani ilyesmit. És nem vesszük észre, hogy ha valaki kicserél néhány jelzőt ott, és nem azt mondja, hogy román kommunista párt és román nemzeti állam, hanem mást mond, akkor is mondhatja ugyanazt.
ez nem feltétlenül csak a jelenlegi hatalomra érvényes, ugyanis, hogyha az ember megpróbál mondjuk a Facebookon egy olyan, hát mondjuk látszólag, vagy tényleg objektív véleményt megfogalmazni bármivel kapcsolatban, ami a jelenlegi magyarországi hatalmat illeti, azonnal megjelenik az, hogy akkor Orbán Bérenc. Hát az nem Soros Bérenc, de akkor Orbán Bérenc. Tehát, hogy igen. Ezen az oldalon igen. Is...
Szemből is, persze. Hát az incidens kapcsán is nagyon jól látszott, hogy azok, akik mélységesen elítélnek zsidózást, cigányozást, migránshozást, azok milyen vígan székelyeznek, elfeledkezve minden gátlásukról.
Igen, volt egy egészen kirívó véleménycikk is, inkább nem is mondom, hogy hol, amely a székelyeket megbélyegezte. Mi a helyzet a román nyilvánossággal, amely mintha plurálisabb lenne? Te is úgy látod?
Igen, én is úgy látom. Hát, én nem hiszem, hogy tévednék, hát végül is itt élek. Nincsenek illúzióim, vagy szóval sok probléma van, azt hiszem, de mintha másféle problémák lennének, mint az, hogy nem elég plurális. Ez egy olyan jó nehéz.
De ez egy utat toleránsat is jelent? Tehát az, hogy többféle vélemény megjelenik a médiában, illetve hát mennyire jelenik meg többféle vélemény egy azon terméken, médiumon belül?
Hát azt hiszem, hogy úgy fogalmaznám meg valahogy a különbséget, hogy az önazonosság az ugyanolyan merev, mint a magyar rock esetében. Tehát, hogy ők is nagyon éles határt húznak a közé, hogy valaki román-e vagy nem román, és hogy román kultúrájú-e vagy nem, és lehetne ezt folytatni. De minthogyha ezek, hogy nem jó román, vagy hazaáruló, vagy tehát ezek kevésbé volnának benne a közbeszédben. És ilyen értelemben mégiscsak plurálisabb.
Na most, ami a mi viszonyunkat illeti a román, vagy a mi kapcsolatunkat a román nyilvánossághoz, Domokos Géza halálának 10. évfordulójára újra sugároztunk egy vele készült interjúnkat, 2007 végén beszélgettünk, amikor a mostaninál valamivel azért nyugodtabb periódusát élte Európa is, Magyarország is, Románia is, és ebben az interjúban megkérdeztem tőle a végén, hogy a rendszerváltás utáni első néhány évben, amikor az RMDS-t vezette, az RMDS elnöke volt, mit csinált volna másként? És azt válaszolta, hogy azt rója fel magának, két dolgot említett, hogy nem kezelte eléggé komolyan az autonómia törekvéseket, illetve nem fordított elég figyelmet a román közvéleményre, konkrétan, hogy elmaradt egy tervbe vett román nyelvű lap megjelentetése. Na most te egyike vagy azoknak, akik románul is írnak az Adavarul blog rovatában. Mennyire fontos szerinted, illetve nyilván fontos, hogyha csinálod, de pontosabban mi múlik ezen a kommunikáción? Tehát, hogy mi is mondjunk valamit a román közvéleménynek, mert a román lapokat olvassuk, de ez egy másik oldala.
Hát igen, az egy passzívabb dolog. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy én többször meg is írtam azt is, hogy nagyon eredményesnek, vagy tehát legalább érdekesnek, és elmulaszthatatlannak, miközben elmulasztják nap, mint nap, de elmulaszthatatlannak gondolom azt, hogy lapok, televíziók, beszélgetések, honlapok legyenek, amelyek a két kultúra között, tehát magyar és román kultúra között legyenek, és éppen ezért tartom olyan fontosnak az olyan embereket, mint Lucian Mundruc, meg az olyan kezdeményezéseket, mint a Magyar Románia, vagy a Korbi Alp, vagy sorolhatnám, nem a lexikon a lényeg itt, hanem az, hogy mégiscsak vannak, ilyen kezdeményezések, de a hatásuk azok, az még mindig nem elég széles körű, tágas ölelésű, mert hogy éppen ebben látnám azt, annak a lehetőségét vagy esélyét, hogy ezek az identitások, hogy amit már mondtam, hogy magyar az, akinek fáj Trianon, és román az, akinek fáj Bécs, vagy nem tudom, azok rugalmasabbá váljanak. És ez szerintem egy nagy vívmány, akár szellemi értelemben is, de olyan értelemben mindenképpen, hogy a romániai magyarok helyzetét illetően, mert hát a többségnek nyilvánvalóan könnyebb, vagy hogy nem annyira érdekelt ebben a dologban.
Tehát, hogy a magyaroknak lenne érdekük, hogy a románok többet tudjanak róluk.
Így van, meg hogy hát inkább nekik lenne érdekük. Azt mondanám, én ugye a Vicseré vezető tanácsában voltam egy 4 évig, és ott is tapasztaltam, tehát azért mondom ezt, mert hogy tehát egy magas szinten, ahol már az ember mást várna el, még ott is tapasztaltam ezt a hozzáállást, hogy a román kultúrát románok csinálják, és tehát, hogy Mátis Tajcs is román volt, még egy ilyen megjegyzésre is emlékszem. Tehát, hogy ez a... hogyha már nem volt román, akkor is csináljunk belőle románt, vagy hogy az etnikai kitűző a legfontosabb, és nem az, hogy ő hogyan alkotott, meg miket alkotott. Tehát ezeket nagyon jó lenne, és jó lett volna már korábban, hiszen még néhányat alszunk, mint a gyerekeknek szokták mondani, és itt van Trianon 100 éves évfordulója, és megint elszabadul egy csomó szalámi, amiben megint nyakik bele fogunk süppedni, mindkét részről, semmi kétsége.
Igen, hát román, egyébként jó szándékú, jó indulatú román újságíróknál tapasztalom azt, hogy beszélgetünk dolgokról, vagy éppen cikket akarnak írni, és segítséget kérnek, hogy minimális információkkal nem rendelkeznek a romániai magyar közösségről, hogy mi történik ezen a közösségen belül, stb. Miért nem látja önnek a fontosságát, tehát a románok felé való kommunikációnak a fontosságát a politikum? Mert hogy ezek mind magánkezdeményezések, amelyeket említettél.
Igen, hát fogalmam sincs, hogy miért nem látja, illetve hát csak valamiféle ilyen tehetetlenséget érzek, hogy ugye egy ideig, amíg még a nagy számok törvénye olyan magabiztos eredményekkel kecsegtetett, addig úgy tűnt, hogy ez a kialkuvásos politika, ez nem csak, hogy sok eredményt hoz, hanem hogy mindenre alkalmas, mindenre jó. Na most én azt képzelem, vagy gondolom, hogy lefelé viszont nagyon kevés a hatása annak, hogy felavatunk egy emlékművet, vagy kicipeljük a szabadság szobrot, vagy valami. Én azt tudom csak elképzelni, hogy egy átlag, ha van ilyen román állampolgár, romániai román anyanyelvű állampolgár, csak azt az megy le neki, vagy az esik le neki pontosabban, hogy a magyarok megint ügyesek voltak. És nem az, hogy hát erre tényleg szükség van, mert hát arad egy olyan város, ahol stb. Most éppen Kolozsváron látom, hogy van egy román helytörténész, aki mindenféle magyar grófot elsorol, és 1000 könyvet ír Kolozsvár történetéről, és stb. Tehát ilyesmikről beszélnék, hogy akkor ő és az ő köre és az ő diákjai, meg középiskolában tanít, azok mind tudják, hogy Bánfi vagy Kemény, vagy nem tudom mi, azok nem a román nép ellenségei, hanem valakik, akik itt éltek, és akik tettek azért a városért, ahol amelyhez közük volt. De amíg ez nincsen, és tömeggében nincsen, vagy hogy nevezzem, addig csak ez lesz, hogy hát az RMDSZ az nagyon ügyes fiú, hát nagyon ügyesen forog, az most is kiharcolt valamit, most is van három államtitkár, most is nem tudom mi, de hogyha ugye mindig arról szólnak a statisztikák, hogy fogyatkozik a romániai magyarság, nem lesz már elég a szavazat, akkor mi lesz? Tehát ezeket végül is ezek olyan vívmányok vagy eredmények, amelyeket egy tolvonással meg lehet semmisíteni.
Vagy nem is kell tolvonás, egész egyszerűen nem alkalmazzák ennek, és látjuk egyébként a példáit. Röviden a végén, milyen irányba, mert azt beszéltünk arról, hogy milyen, de milyen irányba halad szerinted a magyar-román párbeszéd? Az, amennyi van?
Amennyi van, az jó irányba halad, nem látom. Ha csak tényleg a Trianon ügy az nem mereszti úgy ki a tüskéit, hogy aztán már Szabin Germán is megsértődik, vagy milyen nevet mondjak. Tehát, hogy az ilyennek, akik már a hídon vannak, azok visszafussanak. Nem tudom, hát szerintem azért ez mégsem így működik, aki már idáig eljutott, az belátott egy csomó dolgot, de hogyha valami csak nem történik, akkor ez a nagyon vékony réteg, ez továbbra is megmarad. Csak hogy lehet ezt dúsítani, inkább azt nem tudom.
Igen, hát majd erről később fogunk akkor beszélgetni. Köszönöm, Demény Péter író, közíró volt a vendégünk.